Régi jövőképek, 60-as évekbeli science fictionök filmen. Galica Péter előadása. A Solaris című film elemzése, második rész.
Igen, szóval hol is tartottunk? Ja igen, hogy karakterek lesznek benne, tehát hogy tulajdonképpen megismerkedünk a szereplőkkel, megismerünk helyszínt, és megismerünk, bevezetnek minket egy cselekmény világba, és de amire a kérdésem vonatkozik, az még mindig egy fontos probléma, ami a legelső kérdésem volt, hogy még mi az, amit megkapunk itt az elején. Ezeket majd végig fogjuk nézni, hogy ezt igazoljuk valamelyest. Konfliktus. Ugye az egy nagyon fontos dolog egy mesében, egy elbeszélésben, ugye, hogy legyen vala, hát hogy ugye az úgy, hogy néz ki ez? Hogy elindulunk valamilyen, ugye egy mesében, vagy történetben, ugye elindulunk valamilyen egyensúlyi állapotból, és az felborul, tehát valamilyen konfliktus keletkezik, igaz? Valamilyen probléma, mert különben mire lenne jó az egész, nem? És ez a probléma valamilyen formában megoldódik. Megint egy egyensúlyi állapot lesz, megint egy olyan fajta dolog lesz, amitől lekerekedik az egész, amitől vége van a dolognak. Biztos nagyon ismerős maguk számára rossz filmekből, hogy egyszerűen nem értik, hogy miért van most vége. Vagy miért pont most van vége? Miért nem volt előbb vége, vagy miért nincs később vége? Ugye valamilyen értelemben nincs jól dramaturgiailag megkomponálva az egész, ugye, és valamilyen hiányérzet támad, nem áll be az az egyensúlyi állapot, ami minket kielégítene egy ilyen történet elbeszélése során. Tehát valamilyen módon ennek az egyensúlyi állapotnak föl kell borulnia. Tehát van egy állapot, nézzük meg, hogy milyen az az állapot. Ugye, az tulajdonképpen az az állapot, az egy, majdhogy nem azt mondanám, hogy idillikus állapot. Hol is vagyunk? Itt vagyunk. Nos, figyeljék meg, hogy milyen a környék. Milyen. Hát, igen, szép, de... Tessék? Részben ködös. Ez itt teljesen árkádiai. Az egy ilyen elhanyagolt rét volt, ugye, egy patak partján. Egy tipikusan egy olyan rét, amit úgy hagytak. Ugye, egy kasszált vagy legelt rét, az egész máshogy néz ki. Ez gyommal volt felverve az egész. Ugye minden lapulevelek voltak, ilyen csalámfélék, ezek a... Tehát, hogy egy ilyen elhanyagolt hely volt. De teljesen természeti. És ugye utána átmegy ezen az erdő részleten, valamilyen értelemben kim van a határban, ugye, azt lehet mondani, és közeledik egy ilyen civilizációhoz, amiben parkerdő van, azt lehet mondani, hogy egy ilyen angol kert, és akkor megjelenik ugye a ló is, ami gyönyörű, természetesen. Tehát minden valamilyen értelemben nagyon földi, hogyha már egy ilyen science fictionben vagyunk. Ezek mind valamilyen módon a tájhoz, a földhöz, a földi élethez kötnek minket, tehát úgy kezdődik egy science fiction, hogy mi benne vagyunk egy ilyen árkádiai környezetben, aminek a határán egy ilyen elvadult rét van, és ahogy megyünk befelé, úgy következik a civilizáció, ugye? Itt valaki megérkezik. Na most ez a... Ugye ez a megérkezés, ez egy rettenetesen fontos dolog. Most az eléggé nyilvánvaló, hogy vagy legalábbis valószínűsíthető így az elején, hogy az a figura, akit először látunk ezen a réten, az lesz a mi főhősünk. Tehát tulajdonképpen valamilyen kíváncsiságot érzünk iránta, mivel hogy nem szól egy szót se, itt össze-vissza sétálgat, kíváncsiak leszünk, hogy ezt miért teszi. Akkor jelennek meg a további szereplők, és figyeljék meg, hogy egyszerűen a különböző párbeszédek, amik ezután lezajlanak, teljesen ilyen szigetszerűen zajlanak le, tehát különböző emberek között zajlanak ezek a párbeszédek. Itt van az, amikor a gyerekek beszélnek egymással, aztán később a nő beszél, nem tudom, hogy mama vagy kicsoda, nem igazán a mama, hanem ennek a papának a párja, vagy valami ehhez hasonló, vagy felesége, de nem az igazi mama, az később valahogy kiderül. A nő és a kisgyerek közötti párbeszédek, ezek mind-mind valamilyen módon lefestik ezt az egész környezetet is, meg azt is, hogy milyen viszony van ezek között az emberek között. Ugye ezek nagyon, ha úgy tetszik, nagyon aprólékosan meg vannak csinálva ezek a kis találkozások. Tehát ilyen kis alkalmi találkozások, ahol végül is valamilyen hát nézőként mi történik velünk. Hát valami fajta érzelmi elköteleződéseket kezdünk érezni ezek iránt, a figurák iránt, nem? Tehát ezek különböző helyzetben bekerülnek ebben az egészben, méghozzá úgy, hogy van egy párhuzamos történés ebben az egészben. Melyik az a párhuzamos történés, ami időben máskor van? Hát amikor meghallgatják ezt a pilótát. Ugye, ami egy ilyen videón van jelen ebben az egészben, és ami átszövi ezt az egész dolgot, és állandó utalás van erre az elbeszélésre, amit ő ezen a meghallgatáson elmond. Elkezd kirajzolódni az a bizonyos konfliktus. Majd mindjárt megnézzük, hogy ez micsoda. Itt már is ugye viszonyok definiálódnak. Nem tudom, hogy mennyire érzékelték, szerintem nagyon érzékletesen definiálódtak viszonyok. Egyrészt mit látunk a papán? Van egyfajta patriarchális felhangja az egésznek, ugye? A papa eléggé tisztába teszi azt a fajta dolgot, hogy ő mint egy pátyolgatja a fiát, ugye? És mint egy ráparancsolt, ugye? De ez hát nem, természetesen nem egy ilyen feudális módon ráparancsolt, de mégis valamilyen tekintéllyel rákényszerítette azt a fajta dolgot, hogy egy ilyen gyengébb és szeretetteljes kényszerrel, hogy ő ne csak dolgozzon, hanem hogy minden nap sétáljon egy órát. Ez az egyik, ami kijön ebből az egészből. Ez többször megerősödik a továbbiakban, majd fogunk erre példát látni, hogy ez egy ilyen pater familias, tehát egy családapa ez a figura. Ez az egyik, ami kiderül belőle. Mi a másik, ami kiderül belőle? Hogy nagyon szeretetteljes viszony fűzi őt a fiához. A másik, hogy nagyon jó barátja neki ez a fickó, aki most megjelent. Szinte ez a pasas még nem beszélt semmit, de mi, a nézők, mármint a nézők, a papával együtt már is bevettük ezt a pasast, nem? Mi is szeretjük már. Nem gondoljuk azt, hogy ez egy áskálódó, aki ide megérkezett. Így van? Megerősítenek benne? Jó. Na, És akkor itt felvillan már ez a bizonyos konfliktusnak a bevezetése, ahol ez az átkozott szolarisztika van emlegetve, amiről ugye mi még ebben nem vagyunk beavatva, hogy ez micsoda. Mikor avatódunk ebbe bele? Így van, pontosan. És addig, ugye megint figyeljék meg, hogy ez egy hihetetlen fontos, ha úgy tetszik, ilyen filmes eljárás, és nagyon egyszerű, hogy addig az történik, hogy a különböző helyszíneken különböző dolgok történnek. Ugye a kisfiú az megijed a lótól, eső, esik, beszélget egymással a papa meg a barátja, ott derül ki ez a bizonyos dolog, hogy ő a régi dolgokat szereti, nem szereti ezt az ilyen science fiction dolgokat, hanem... De ugyanakkor egy nagy tudású figura, aki abszolút bele tud ezekbe, az később derül ki egy kicsit, de hogy bele tud ezekbe beszélni. Tehát egy nagyon furcsa időkezelést látunk ebben az egészben. Van egy csomó egyidejűség benne, illetve egy bizonyos fajta ellépés az időtől, abban az értelemben, hogy az idő folyamatosságától lépünk el valamilyen értelemben, és ezt hogy éri el egy film? Miből derül ez nekünk ki? És most ugye mi történik? Zuhé. Ugye meg egy tulajdonképpen egy relatíve másik helyszínen vagyunk, más emberekkel történik a dolog, ugyanúgy esik, ezt hogy vesszük? Hogy ugyanabban az időben van, így van. És ez is ugyanabban az időben van. Mert a különböző szereplők körbe a házban és a ház körül valamilyen módon egy időben ugyanazt az esőt élik át, és ennek az átélése az valamilyen módon lejön a képről. És az a fajta egyidejűség is lejön a képről. Megint egy nagyon ez egyébként egy nagyon jellegzetesen, ha úgy tetszik, modern filmes jelenet. A modern film ugye valamilyen értelemben hát egy kicsit ellép az elbeszélést, a közvetlen elbeszélésnek a technikáitól időnként, és valamilyen értelemben egy érzéseket, vagy nem tudom én, miket akar megjeleníteni, életérzést, állapotokat, nem tudom én micsoda. Ez egy nagyon jellegzetes dolog, ugye, hogy a papa meg a barátja, amikor elered az eső, akkor behúzódnak az eresz alá. Joggal, nem, hogy ne ázzanak el. A gyerekek, amikor a ház és a híd között éri őket az eső, elszaladnak a híd alá, hogy ne ázzanak el. És a Chris, ugye a mi főhősünk, az amikor elered az eső, akkor föláll egy pillanatra, úgy áll, és utána visszaül, és hagyja, hogy megázzon. Mi ennek az értelme? Van-e ennek valami értelme? Holnap utazik. Nem tudjuk még, hogy hova. Nem kell elmondani, szerintem mindenki tudja. Nem? Ez valamilyen fajta egyedüllét, valamilyen fajta magába szállás, meditáció, nem tudom, mindenfélét lehet rá mondani. Minden esetre egy nagyon erős jelenet.
Ez a filmbejátszás helye.
Mi a szerepe a Bertoldnak ebben az egész filmben, illetve ebben az elbeszélésben, ha úgy tetszik? Lesz neki további szerepe?
Nem.
Nem, többet nem találkozunk vele a filmben, ugye? Van még az a hosszú hazafelé út, ugye, abban a bizonyos kocsiban, amiben nincs vezető, de egyébként nem látjuk többet. Fontos szereplő?
Hogy,
aha, ahova később a Krisz megy, holnap indul, és ide indul, ugye, erre a Solarisra indul. Mi történik ezen a videón? Mi lesz ezzel a Bertoldal ott?
Nem tudta fölvenni, amit látott, mert csak a felhőket vette föl, nem hiszik el neki, hogy ő tényleg látott ott egy 4 méteres csecsemőt.
Meg hogy kertet látott, semmit se hisznek el neki. Ez mit jelent, hogy éli ezt meg a Bertold? Ez az a része az egész filmnek, ahol a konfliktusnak a dimenziója tulajdonképpen megszületik. Tehát az, hogy ez egy valamilyen értelemben egy egyetemes konfliktus, magára a világra vagy a világunkra vonatkozó konfliktus. Miért is? Ugyanis ezt a Bertoldot ebben az egész izében, hogyha én jól vettem le a dolgot, megalázzák ezen a meghallgatáson. Ugye ő állandóan bizonykodni kényszerül, hogy de ő igenis látta ezt, és hogy igenis felvette, de hát ott lehet látni, hogy nem lehet látni.
Mondják is neki közben, hogy nem is tudós.
Igen. Mindenféle szempontból megalázzák. Miért jön ide? Mi derül ki számunkra? Miért jön ide egy nappal azelőtt, hogy a Krisz elindulna? Nem megsemmisül a Bertold. Hogy nem az történik, hogy ő tudja, hogy mindenki hülyének gondolja, de ő nem gondolja magát hülyének. Miért? Mert egy etosza van. Tehát tulajdonképpen, mert erkölcsileg meg van győződve az igazáról. Ha halucinált, ha nem. És ez adja meg az egésznek a dimenzióját. Tehát a konfliktus, amit ő hoz, mert tulajdonképpen hoz egy konfliktust, ugye az egyik oldalról úgy néz ki, ugye a megfogalmazásban úgy néz ki, hogy a Kriszen mi múlik, az, hogy folytatják-e a Solaris kutatását, vagy nem folytatják. Igaz? Ő fölküldik a Kriszt a Solarisra, úgy nagyjából ez rajzolódik ki előttünk, és tulajdonképpen ő egy döntési helyzetben van, ő ott körülnéz, és megállapítja, hogy érdemes-e ezt a hülyeséget folytatni, vagy nem érdemes. Ebben a videó tanácskozásban a többségi álláspont az, hogy ez egy hülyeség, ezzel nem kell foglalkozni. Ezt mi nem értjük, ehhez nem tudunk hozzászólni, ott kell hagyni az egészet a fenébe, túl sokba kerül. Most a túl sokba került mindenféle értelemben. Ugye? Ez az egyik álláspont. És van a Bertold, és van az a magányos tudós, akik felszólamlanak, és amiről beszéltünk így a múlt órán, hogy tulajdonképpen annak mi az értelme, hogy a tudományt és az erkölcsöt valamilyen módon összefüggésbe hozzák, és azt mondják, hogy de igenis a tudományos kutatásnak is van egy etosza, amit be kell tartani. Világos? Ez a konfliktus. És a Bertold és a Krisz között kialakuló személyes ellentét, ennek van valami jelentősége? Na, ezen gondolkozzunk egy kicsit, vagy minden esetre rakjuk el, jó? Tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy a Bertold álláspontját, azt még próbáljuk meg valamilyen módon rekonstruálni, nem lesz egyszerű. Na, nézzük. Вы не чувствовали себя в тот день больным? De a videóból az derül ki, hogy a Solaris az egy olyan bolygó, amiről azt képzelik, hogy valamilyen gigantikus agy, amit tulajdonképpen nem képesek megérteni. És ami valamilyen értelemben károkat is tud okozni, tehát hogy vannak áldozatai ennek a kutatásnak. Tehát ez a Solaris. És akkor jön a pilóta a Kriszhez, és miről vitatkoznak? Vitatkoznak egyáltalán valamiről? Hát két malomban őrölnek, nem tudom, hogy észrevették-e. A Krisz az hogy fogja fel a feladatát? A Krisz az pragmatikusan fogja fel a feladatát. Azt mondja, fölmegyek, és eldöntöm, hogy mit fogunk csinálni, ezek és ezek a lehetőségek. Ezt mondja. Ez korrekt? Igen, tulajdonképpen az. Krisz az nem gondolkozik azon, hogy mi az, amivel szemben állnak. Ő azon gondolkozik, hogy neki, mint valamilyen küldetés, leendő küldetés teljesítőjének, milyen választási lehetőségei vannak. És ő tulajdonképpen a maga szakszerű módján felsorolja ezeket a választási lehetőségeket. Az, aki már volt ott, és tulajdonképpen megtapasztalt olyan különös jelenségeket, amik számára érthetetlenek, az tiltakozik az ellen, hogy ezt, ha úgy tetszik, úgy zárják le, hogy ezt az izét, amit nem tudják, hogy micsoda, megsemmisítik. Tehát két malomban őrölnek. Ugye? A Krisz nem érti, hogy mi a bubánat baja van ennek a Palinak, amikor ő csak a szokásos eljárás, tudják, a Mici Mackó erre mit mondott, hogy nem ismerek semmiféle szokásos eljárás nevű állatot. Nem emlékeznek rá? Amikor beállít a bagolyhoz, hogy elveszett a füles farka. És akkor a bagoly belekezd egy előadásba, miszerint az ilyen esetekben a szokásos eljárás. És akkor a Mici Mackó már félig elalszik már az első hosszú szónál, és azt motyogja csak magában, hogy nem ismerek semmiféle szokásos eljárás nevű állatot. Ugye? De... És itt pontosan ugyanez ez a helyzet, mint ami a Mici Mackóban, hogy a szokásos eljárás az nem eljárás. Ugye minden fajta igazi tudomány az valamilyen egyedire vonatkozik. Tehát a törvényszerűségeket is azért állapítjuk meg, hogy valamit meg tudjunk jósolni, hogy egy egyet hogy fog az adott helyzetben viselkedni. És ezt téveszti szem elől tulajdonképpen akkor, amikor a szokásos eljárásokat emlegeti. itt tulajdonképpen kirajzolódik egy nagyon-nagyon finom, de nagyon-nagyon erős konfliktus. Ugye, hogy vannak bizonyos eljárásaink, amiket minden további nélkül alkalmazunk, és nem tudjuk, hogy ennek mi a következménye. És ezt a Krisz nem érzi ebben az egész beszélgetésben, a pilóta pedig megsértődik, ugye? És tulajdonképpen joggal, mert mi a tromf, hogy te se tudod, hogy láttad-e. Ugye? Ez milyen érv? Ez ad hominem érv. Tehát ez tulajdonképpen a másiknak a kompetenciáját vonja kétségbe, és nem arra válaszol, amit ő állít. Azt mondja, hogy te nem tudod. Ez nagyon gyakori egyébként, ez a fajta érvelés a mindennapokban. Nem azért mondom, bármikor felfigyelhetnek rá, hogy a másik hitelét próbáljuk meg elvenni, és nem az állítással szemben érvelünk. Jó. Na, akkor ugye elutazik, tehát tulajdonképpen egy konfliktus keletkezik, egy újabb, nagyon személyes konfliktus, amiben valamilyen értelemben feszültség támad.
Egy ilyen szörténik a folyik az egy nyilvettél az
Ez egy ilyen ismeretterjesztő film, amit néznek közben a tévében. Ugye ebbe jelentkezik be a pilóta másodszor ebbe a filmbe, hogy mi az, amit nem mondott el. Ugye, hogy az a gyerek, az hasonlít arra a gyerekre, vagy az a gyerek sokszoros nagyításban, akit ő itt árván látott a Földön. És tulajdonképpen ez mire szolgál, ez a videó? Megint egy nagyon fontos és valamilyen értelemben furmányos megoldás, ami egy filmes elbeszélésben tulajdonképpen elengedhetetlen. De hogy meg kellett ezt meg kell tenni valamikor, de hogy így és most, ez egy érdekes megoldás. Hát megismerjük a további szereplőket, akik fönn vannak a Solarison, akikkel tulajdonképpen el kell bánnia a Krisznek. Bemutatják mindegyiket. Ugye ennek mindenképpen meg kell történnie valamikor,
Sartorius,
Snout. Egyszerűen bemutatják a három embert a lehető legrövidebben, akikből kettővel találkozik, ugye a harmadik pedig ugye hagy neki üzenetet, aki neki barátja, egyébként az derül ki. Mi azt arra emlékeznek, hogy mi a Krisz foglalkozása? Ez is egy nagyon, nagyon érdekes dolog.
Pszichológus,
így van. Tehát egy pszichológus kezébe van adva az a feladat, hogy eldöntse, hogy a szolarisztika az egy életképes, folytatható, nem tudom én milyen tudománya, aki ott ellenőrzi az egész ott levő legénységet, és velük egyetértésben a további lépéseket meg fogja szabni.
Van párhuzam a Morse csatorna történettel.
Igen, mondja.
Az 1890 környékén jöttek ezek a csatorna dolgok. Aha. Már 90-es évek legelején mondták, hogy vannak, akik látják a Mars csatornákat, és vannak, akik nincsenek. Tehát ott is egy hitkérdés volt.
Aha.
mint itt, hogy most halucináltunk, vagy nem halucináltunk. Tehát végül is, hogy az én fejemben láttam a csatornát, vagy nem. És eltelt 60 év, úgyhogy nem lehetett ezt megválaszolni. De csináltuk mindenféle kísérleteket, látják a távolból, de az, hogy a Lowell-nek a pszichológiai rendben van el, azt nem jutott, azt nem vizsgálta senki. Uh-huh. Nem pszichológussal próbálkoztak ennek az
eldöntésével.
Tehát van ennek egy akkor már nagyon hosszú óta visszatekintő, lejátszott történet, ami egy ilyen kiinduló helyzetből
származik. Igen, de én azt gondolom, hogy itt valószínűleg azért más okok is közrejátszanak abban, hogy a Chris az egy pszichológus. Azt nem tudom, hogy az eredeti Lem novellában, látják, arra nem emlékszem, hogy a Chrisnek mi volt a foglalkozása. Nem nagyon hasonlít hozzá a novella, kicsit hasonlít, ez a Stanislaw Lemnek egy novellája. Amit én nagyon régen olvastam, és nagyon röstellem, hogy nem emlékszem, hogy a Chrisnek mi lett volna a foglalkozása. Itt ez egy rendkívül fontos dolog, szerintem, hogy a Chris az egy lélektanász. Ugye, méghozzá ugye egy pszichológus, az az emberi lélekkel foglalkozik. Most itt mindenfélét lehet gondolni ebben az összefüggésben, hogy a Chris az űrállomáson levő emberek lelkével foglalkozva fogja kideríteni, hogy van-e további értelme a szolarisztikának, vagy éppen a Solaris lelkével foglalkozva fogja eldönteni. Nem tudom, hogy világos-e. Tehát, hogy itt egy nagyon furcsa dolog van, és ugye épp azért nagyon furcsa, és ha úgy tetszik, valamilyen értelemben fals a Chris visszautasítása a pilótával szemben, mert ő egy pszichológus. Éppen pszichológusi mi voltában az egy nagyon fontos dolog, hogy ő is megsérti ezt az embert. Hogy te se tudod, hogy halucináltál-e. Ugye, mint hogyha, szóval, hogy ez a kint és bent, tehát, hogy a lélek, az egy nagyon sajátos konstrukció. Ebben benne van valamilyen módon az elme is, ugye, és benne van az is, hogy én nekem ilyen érzelmeim vannak azzal kapcsolatban, amit látok, hallok, tapasztalok, nem tudom én micsoda. És ezek valamilyen együttesben hozzák létre azt a fajta dolgot, ami ha úgy tetszik, a pszichológia tárgya.
Tehát itt a Bertold, hogy ez fontos, hogy amit, hogy az a dolog, amit látott, annak fizikai referenciájának kell lennie, vagy elégséges az, hogy hogy a Solaris, tehát nem mindegy, hogy a Solaris az fölépíti atomokból azt a alakot, vagy az ő fejében hozza ezt létre? Tehát, hogy a halucináció ebben
az esetben? Valószínűleg igen. Valószínűleg erről van szó. De ez egy nagyon furcsa ügy, mert hogy úgy látjuk, tehát amikor már fönn vagyunk a Solarison, akkor úgy látjuk, hogy ezek a dolgok, ezek láthatóak más számára is.
És a filmes nyelven ezt el akarja nekünk mondani, hogy mi az, ami van, és mi az, ami csak az emberek fejében van?
Hát el tudhatja mondani a film nyelv. Itt erre egyértelmű utalás nincs. Tehát vannak olyan filmes eszközök, amik mutathatják úgy, hogy én ezt csak én látom, és más nem.
De akkor itt nem tesz semmi kontrollt.
Itt nem tesz semmilyen ilyen izét. Tehát magában a filmnyelvi megoldásokban nincs olyan, ami azt mutatná, hogy ez valamilyen értelemben csak egy képzelgés, vagy valami olyasmi, amit bennem hoztak létre. De hát minden, ami érzékileg megjelenik számunkra, az valamilyen módon bennünk jön létre. Ugye? Hát az érzékszerveinkhez kötött. Tehát az nem valamilyen, ha úgy tetszik, ez az valamilyen kölcsönhatás eredménye, amikor mi színt látunk, vagy keményet tapintunk. Az én érzékszerveim, az idegrendszerem és a külső matériával való találkozásomnak a kölcsönhatása az, hogy ezt így hívom. Tehát ez a Gibarján, ez volt a barátja a Krisznek, ők jól ismerték előzőleg egymást, valószínűleg. Na most ez egy nagyon lényeges dolog, hogy tulajdonképpen pont az 50-es évektől kezdve alakul ki a kísérleti pszichológiában egy ilyen fiziológiai irány. Az az igazság, hogy az egész pszichológia az így kezdődött. Tehát azzal kezdődött, hogy mindenféle ilyen érzékelési vizsgálatokat végeztek. Az első ilyen az talán a Fechner volt, aki ilyen mindenféle vizsgálatokat végzett, hogy inger küszöb, meg ilyen típusú dolgokat. A 60-as, 70-es évektől kezdve kialakulóban van egy olyan tudomány, ami aztán egy ilyen gyűjtő fogalommá vált. Nem tudom, hogy hallottak-e a cognitive science, kognitív tudomány. Na, a cognitive science, amelyik tulajdonképpen valamilyen értelemben egy ilyen alapvetően egy kísérleti tudományból indul ki, tehát egy ilyen fiziológiai alapból, és egy komplex ember tudományán nőtte ki magát, amelyikben hát mindenféle résztvevő különböző szinteken, különböző kérdésfeltevésekkel vesznek részt, és mindegyiket megpróbálják valamilyen módon az emberi idegrendszerre, tulajdonképpen kísérletes szituációkra visszavezetni ezeket a problémákat. Ilyen értelemben a pszichológia és a fiziológia azok valamilyen értelemben ebben a tudományos keretben nagyon-nagyon szorosan együttműködnek egymással, és nagyon sok olyan kutatás folyik, amelyiknél nem lehet igazándiból megmondani, hogy ezek pszichológiai vagy fiziológiai kutatások-e. Erről ez nem szól egyébként, ez csak egy közbevetés.
Még hadd menjek vissza a Mars-csatornáihoz.
A Mars-csatornáihoz menjen.
Ez a Krisz, ez beleteszi magát a szituációba. Tehát beleküldik oda, hogy... Tehát nem a három embert vizsgálja, meg hát amit talán mondod, hogy a Solarisnak a lelkét vizsgálja.
Uh-huh.
Viszont a marsos témában volt egy csomó kutató, aki azt mondta, hogy ezt meg kell vizsgálni objektíven. De az objektivit azt jelentette, hogy egy tanteremben felraktak egy fotót a terem másik felébe, és innen nézték, és rajzolták. Tehát egyik sem tettem bele magát a helyzetbe, hogy a távcsőbe bele merjen nézni.
Aha.
És ez egy nagy különbség a valóság, vagy ez a Mars csatornás között, mert hogyha beletette volna magát, és megnézi távcsőbe, és akár pró, akár kontralált valamit, akkor mit tud objektíven bárni?
Mit mondani? Aha. És így meg a képet nézték, úgymond objektíven. Igen. Az arról készült képet. Na most ez egyébként egy nagyon fontos dolog, amit a Henrik mondott, mert hogy az egy borzasztó fontos az egészben, hogy a Krisz az egyszerűen belevettetik egy szituációba. Tehát amit ő nem gondol egyébként helyből. Tehát azt gondolja, hogy ő majd oda megy és intézkedik. És itt kezdünk bele tulajdonképpen az igazi filmbe, ami hát a második része a filmnek, igazság szerint. Amikor a Krisz belekerül ebbe a szituációba. Pontosabban ezt nézzük meg. Szóval megérkezett. Hogy érkezett meg? Az tényleg mesebeli, ahogy utazott, ugye, hogy kérdezi, hogy mi van, azt mondta, hogy már repülsz, és a következő pillanatban meg már közeledett hozzánk, ugye, a zűrben, és aztán meg már leszállóban volt, és ott láttuk ezt a kivágott ilyen szuper közelít ugye a szeméről, és az űrállomáson megcsillanó fényeket. Nincs bekötve a cipőfűzője, nem várja senki, és bemegy az űrállomásra, és mit talál? Igen, tulajdonképpen egy ilyen izé, olyan, mint hogyha ugye amikor az ember a park szélére ér, valahogy a szemét közelében, ugye, ott úgy mindenféle csoportosul, legelképzelhetetlenebb tárgyak vannak a Földön, van olyan masina, amelyik zárlatos. Azt nem tudom, hogy mi történik akkor, hogyha egy űrállomáson csak így kihúznak egyet és eldobnak. De hát ő megtette, és nem történt semmi baj, úgy látszik, ez lehet. De hát egy káoszba érkezik, és totál egyedül van, ugye, és mire megtalál egy embert, az sem akar vele beszélni, nem? Aztán itt úgy egy kicsit magához tér, és elkezd magyarázkodni, hogy most menjen a francba, és majd később beszélnek, de szóval, hogy nem. De hát, hogy valami furcsába érkezik, ugye? Ő azt nyilván nem ezt képzelte, nem? Ő egy fontos elvtárs. Rajta múlik most minden. És ehhez képest a kutyát nem érdekli. Ugye? Vannak ott összesen hárman, gondolják meg, hogy mondjuk legjobb esetben is hónapok óta nem láttak más embert, és jön valaki, hát nem ott rázsál, ami neki, hogy jaj, végre valami érdekes. Szóval egy rejtély az, amiben megérkezik, ugye? Tehát egy olyan közegbe érkezik meg, amelyik szemlátomást az ő számításaival és a mi számításainkkal sem egyezik meg. Ugye? Nem tudjuk, hogy mi folyik itt. És akkor vannak ezek a, ugye ennek a Snoutnak ezek a célozgatásai. Ugye már kezdődik, ugye? Tehát, hogy belekerülünk egy, és hát ez nagyon jól van egyébként ilyen történetelbeszélési szempontból exponálva az egész dolog, hogy egy pillanat alatt, tulajdonképpen attól fogva, hogy megérkezett, baromi hosszú a film, és mégis nagyon feszült tud ettől lenni, hogy mi az, ami történik. Egy feszültségkeltés történik, mert fél információkat kapunk. Értik? Tehát, hogy valami érzékeljük, hogy valami nem stimmel. Ugye? Tehát, hogy a mindenféle dolog arra utal, hogy valami nem stimmel, hogy egy űrállomásnak a folyosóján mindenféle szemetek vannak, hogy egyszer csak valaki átfut a háttérben, odagurul egy labda, nem? Tehát, hogy hol vagyunk? Ugye ezek mind információk, de egyelőre értelmezhetetlen információk a számunkra. Hogyan értelmeződnek később? Értelmesek lesznek ezek az információk? Hát részben igen, részben nem. Mennyiben igen, és mennyiben nem. Mi a fontos ezekből? Ugye a fontos részét azt megtudjuk, hogy itt mindenféle kísértetek mászkálnak, igaz? De azt nem fogjuk megtudni, hogy kinek mi a kísértete. Egyetlen egyet fogunk csak megismerni. Ott valami gyerekek lehettek, akik a labdával izért, de hogy ezek kinek a gyerekei, miért, ez nem érdekes, ugye? Miért nem érdekes? Hát mert nem az az érdekes, hogy hogyan rossz, csak az, hogy rossz a többieknek, igaz? Tehát, hogy mindegyik az a megőrülés határán van. És mi az, ami miatt majd megőrülnek? Mert ezek a kísértetek mit jelenítenek meg a számukra? A saját lelkiismeretükkel küzdenek állandóan. És ez, ha úgy tetszik, nem tartozik ránk. Már abban az értelemben nem tartozik ránk, hogy ezek a szereplők, ezek nem szereplői abban az értelemben a filmnek, hogy mi megtudjuk azt, hogy pontosan milyen a bubánatos fene van a lelkük mélyén, de mindenkinek van a lelke mélyén valami. És itt csak utalások történnek arra vonatkozóan, hogy az micsoda. Na, akkor itt folytatjuk. Remélem nem unatkoztak. Köszönöm a figyelmüket, és akkor várjuk magukat.
Elhangzott régi jövőképek 60-as évekbeli science fictionök filmen. Galica Péter előadása. A felvétel 2019-ben készült.